Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Ha nehéz a futás, fuss még többet. Ez a motto szerepel mai vendégem futóblogjában. Persze nem véletlenül, hiszen immár 15 maraton teljesített a világ szinte minden pontján, emellett egy regionális terjeszkedésbe kezdett tőzsdei agrárvállalkozás vezérigazgatója. De a világa is ezt tükrözi. Nem adja fel, addig küzd, amíg el nem éri célját. De mindez korán sem egy autokrata jellemet takar, éppen ellenkezőleg, a csapatmunkában, az együttműködésben hisz. Lenyűgöző kitartással dolgozik saját önfejlesztésén. Az egóval nekünk az a dolgunk, hogy annál jobbat csináljunk, mint amit elképzeltünk, és annál jobbak legyünk, mint amilyenek tegnap voltunk, mondja erről. Mai vendégem Horváth Péter, az UBM csoport vezérigazgatója és egyik tulajdonosa, hát hiszen tőzsdei cégről van szó, gondolom az egyik tulajdonos vagy társtulajdonos, nem tudom mi a jó megfogalmazás. Szia!
Szia, én is köszöntöm a hallgatókat, és igen, a megfogalmazás az jó, köszönöm szépen. Egyrészt valóban vezérigazgató vagyok, másrészt pedig valóban társtulajdonos. Hát jó sok társunk van, miután tőzsdei cég vagyunk, és remélem, hogy ez még bővülni fog a jövőben.
A Soproni Egyetemre jártál, igen. És erdészként végeztél.
Így van, erdőmérnökként, így van.
Most kicsit pikírten kérdezhetném úgy, hogy és megbocsátottak az erdészek már? Csak azért, hogy aki nem tudja a hallgatók közül, hát nem mondanám, hogy ellenségesség van az erdészek és a mezőgazdások között, de mondjuk úgy, hogy két szomszéd vár.
Igen, ez egy kicsit más felfogású a mezőgazdasági munka, illetve hát a gazdászok és az erdészek. Tulajdonképpen én azt azért be kell, hogy valljam, hogy egy percet nem dolgoztam erdőmérnöként a szakmában.
Semmit.
Tehát én júliusban megkaptam.
De gyakorlaton azért volt az erdőben.
Végigcsináltam mindent, amit kellett. Én júliusban megkaptam a diplomámat, és szeptemberben visszaültem az iskolapadba, szintén Sopronba. Nekem volt egy olyan hagymázos elképzelésem, hogy én tulajdonképpen, hogyha ott még egy évet elvégzek az akkor induló közgazdasági szakon, akkor én olyan nagyon kiváló módon át tudok jelentkezni ide a Corvinusra, nappali közgázra, csak hát ahhoz jó kell tanulni. És én ugyan jó tanultam, de ez az elképzelés ez valóban hagymázosnak bizonyult, mert hogy nem vettek át. De ez azt jelentette, hogy amikor én befejeztem az egyetemet, tehát valóban amikor megkaptuk a diplomát, én azzal a lendülettel át is ültem ismét az iskolapadba, és akkor talán akkor én voltam az évfolyamon közgazdászként a legidősebb, úgyhogy ott egy évet még lenyomtam Sopronba, amit azóta sem bánok.
És hogy kerültél Sopronba? Nekem azért az erdészek, igen, azt szokták mondani, hogy elkötelezettség, az erdőkihívó szava, stb. Valóban ez egy hivatás.
Igen, igen. Nekem édesapám szintén erdőmérnök. Nekünk van egy olyan megfogalmazásunk így az erdész szakmában, hogy én árja vagyok, és ez azt jelenti, hogy nem olyan szempontból vagyok árja, ez egy ilyen különleges kifejezés, hogy régen ugye két felsőoktatási intézmény volt Sopronban, volt a Erdészeti és Faipar Egyetem, és volt az óvónőképző, és akinek az édesapja az egyetemről származik, és az édesanyja az óvónő képzőből, azokat hívják árjának, úgyhogy nekem az édesanyám óvónő, most már nyugdíjas, tehát szakmában most már nem dolgozik, de én tulajdonképpen így kerültem az erdészethez közel, és amikor így gimnáziumban el kellett dönteni azt, hogy én milyen irányba induljak, akkor tulajdonképpen nem igazán tudtam még, hogy mit szeretnék, gondoltam, hogy akkor próbáljuk meg ezt az irányt, az erdőmérnöki kart, nagyon-nagyon tetszett, azóta sem bánom, és nem is cserélném el másra, de hát nem lettem erdész.
És aztán egyetem után közgazdasági képzés, majd UBM, akkor még nem ennyerté. Ha egy nagyon egyszerűen akarom megfogalmazni, mi az UBM, egyetértesz-e vele, hogyha azt mondom, hogy ha valaki a magyar mezőgazdaságban dolgozik, szinte biztos, hogy valamilyen formában találkozik az UBM-mel.
Szinte majdnem igen. Tehát én ezt úgy szoktam leosztani, hogy ha veszük a mezőgazdaságot, akkor annak két nagy területe van. Most az erdészetet azt kihajtottam belőle, tehát marad a növénytermesztés, illetve az állattenyésztés, tehát én ezt a két területet hangsúlyoznám. Mi azért alapvetően az állattenyésztésben vagyunk benne, hiszen takarmánygyártóként is apostrofáljuk magunkat, de ha valaki a növénytermesztésből ránk ismer, akkor az sem véletlen, hiszen nagyon-nagyon sok alapanyagot, búzát, kukoricát, árpát vásárolunk, és aztán export. Illetve hát használunk fel
is. Terménykereskedők is.
Így van, így van.
Azért itt a természetnek kitett ágazatról van szó. Nem kell ragoznom, hogy hogyan változott meg a klíma. az érzésem, hogy benneteket ez azért nagyon keményen érint, akár a terményeket illetően, de nyilván akár kritika is érhet, nem tudom, hogy érte. Ó, hát ti nagyon tápláljátok az állattartást, amelyik köztudomásúan, főleg a szarvasmarha bizony-bizony a klíma romlásáért akár még felelőssé tehető. Szerintem ez egy kicsit szélsőséges álláspont, de hát azt mondják, a számok ezt mutatják.
Általában el lehet azt mondani, hogy a mezőgazdaság, mint kibocsátó, tehát mint szennyező kibocsátó, az egy viszonylag nagy tételt képez a teljes, a föld teljes kibocsátásában. De nagyon komoly törekvések vannak arra, hogy ez hogyan fordítható meg, illetve hogyan csökkenthető. Mondok egy példát, körülbelül 10 év alatt elértünk odáig, hogy a szarvasmarha metán kibocsátást, ezt 30%-kal tudtuk csökkenteni, csak azzal, hogy a genetika változott, illetve a takarmányozás változott, illetve olyan takarmányadalékanyagokat tudunk adni, amivel ez a metán kibocsátás szabályozható. Nem méreg, nem kegyszer-vegyszer, hanem tényleg olyan adalék, ami egyszerűen arra hat, hogy hogy a tehén az mennyi metán bocsát.
Nektek erre kell figyelni? Tehát ez szempont, hogy akkor keverjétek úgy a takarmányokat, csináljátok úgy, hogy ez a metán kibocsátás, ez csökkenjen, vagy
hogyne.
Megvonhatjátok a vállalatokat, hogy jó, hát majd intézzék el az állattartók.
Nem, ez nekünk nagyon fontos. Ugye az állattartók azért felelnek, hogy a telepen a megfelelő körülmények legyenek az állattartáshoz. Mi azért felelünk, hogy a telepen a megfelelő körülmények legyenek a takarmányozáshoz. Tehát ez abszolút a mi dolgunk. Nekünk egy nagyon komoly K+F csapatunk van, aki ezt csinálja a cégen belül, és azt elmondhatom talán, hogy minden Magyar Agráregyetemmel szerződéses kapcsolatban vagyunk. A Matével stratégiai szerződést kötöttünk pont a kutatásfejlesztés területére. Közös kísérleteink vannak, de nem csak Magyarországról próbáljuk behúzni a cégbe a tudást, hanem külföldről is. Például pont a szarvasmarha programunkat azt az amerikai Cornell Egyetemről hoztuk. Van egy Shothorse nevezetű holland kutatási központ, annak az anyagaihoz mi szerződés alapján hozzá tudunk férni. Tehát nagyon-nagyon sok helyen keressük a világban azokat a tudásokat, amik napi szinten beépíthetők a takarmányozásba. Nekünk ez az ászlónkon a minőség, az az első helyen szerepel. Tehát én azt gondolom, hogy ha mi növekedést akarunk elérni, és nem csak azzal tudjuk elérni a növekedést, hogy Magyarország után más országokat is keresünk, akkor ennek a motorja, az alapja, az mindenképpen a minőség kell, hogy legyen, hiszen mi ezt tudjuk odaadni a gazdáknak.
Hát pont most hallottam szintén egy másik beszélgetésben, hogy a magyar gazdaságban, és nem csak a mezőgazdaságban, hogy a hatékonyság az bizony még sántikál, tehát van, mondjuk így, hogy van mit javítani rajta, és az illető azt fejtegette, hogy az értékláncban nem jó helyen vagyunk, mert kicsi a hozzáadott értékünk, amit továbbadunk. Ha jól értem, akkor ti azt csináljátok, hogy ebben az értékláncban igyekeztek jó helyen lenni.
Jó helyen lenni, és jó minőséget adni.
És tovább menni.
Igen. Ami az értékláncból, én azt gondolom, hogy nagyobb arányban, vagy hiányzik, és nagyobb arányban kéne, hogy bent legyen, az a tovább feldolgozás, illetve az élelmiszeripar. Tehát akkor tudnánk igazán egy nagyon erősen értékláncot kialakítani, hogyha jóval nagyobb feldolgozóipari kapacitás lenne itt Magyarországon, és ez képes lenne arra, hogy piacképes európai, vagy akár világszintű piacképes termékeket tudjon létrehozni. Ugye talán nemrég jelent meg egy cikk valamelyik portálon, itt az alföldi tejnek az eladása, illetve ennek az engedélyeztetése kapcsán jött föl maga a tejiparnak a kérdése, hogy rengeteg nyers tejet exportálunk, miközben a feldolgozott tejtermékeket importáljuk. Miért nem mondjuk meg ezt saját házon belül, tehát itt Magyarországon? Én ilyenre gondolok. Tehát akkor, amikor én fejlesztési irányokat látok, akkor nem csak a saját szegmensünkben, tehát a takarmánygyártásban, meg a minőségben látom ezt a lehetőséget, hanem igen, az értéklánc minden egyes elemében ezt sokkal erősebbre kéne tenni, és a legvégén pedig a legerősebbre. És ennek ugye nagyon egyszerű közgazdasági oka van, hiszen minél nagyobb hozzáadott értékű terméken tudok én értékesíteni, annál nagyobb a profittartalom. És ha ez itthon tud megtörténni, és nem külföldre visszük ezt, akkor az pedig a legjobb mindenkinek.
Azt mondtad egy konferencián, hogy aki azt hiszi, hogy a magyar mezőgazdaságban nincs digitalizáció, az téved. Tényleg tévednénk?
Szóval szerintem egyre kevésbé hiszik.
Ennyire elterjedt a digitalizáció már?
Még nem elég én.
Hallottam extrém technikákat, hogy GPS vezérelt traktorok, és akkor ott szántanak, ahol kell, meg oda bocsátanak ki vegyszereket, stb. Tehát van, de hogy ez egy ilyen nagyon elterjedt dolog. Gondolom, ti is használtok a takarmány előállításnál, keverésnél ilyen eszközöket.
Abszolút. Mondok egy példát arra, tehát minden takarmányos cég az úgy receptúrázza a takarmányait, hogy ő beltartalmat garantál. Tehát, hogy ennek mennyi a fehérje tartalma, mennyi a zsír tartalma, mennyi a rost tartalma, milyen vitamin tartalma
van. Az állatoknak van ízlése? Csak hogy eszembe jut.
Persze, persze.
Tehát jónak is kell lenni, nem csak, hogy jó beltön, elnézést kérek.
Igen, igen, ugye. Nem elég az, hogy
a marha
nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani. Ez a takarmányozásban úgy fordítható, hogy nem elég valóban jónak lenni. Jónak kell ízleni, meg jónak kell szaglani is. Nagyon szívesen meghívok mindenkit bármelyik takarmányüzemünkbe, amikor mi valakit viszünk, vagy éppen egyszerűen csak ott vagyunk, és megnézzük, hogy minden rendben van a magában a gyártásban. Ez egy ilyen szokássá vált, hogy a készterméketből utána eszünk, tehát megkóstoljuk egy-két szemet, de ez abszolút emberi fogyasztásra alkalmas. Ezt nem mondom, hogy mindenkit ezzel lehetne etetni, de megehető, tehát nincs ezzel semmi probléma, és egyébként jó az íze, meg jó az illata is.
Van szóval egy... beltartalmat garantáltok.
Igen, tehát beltartalmat garantálunk, és ahhoz, hogy ez a beltartalom az kialakuljon, nagyon-nagyon sok olyan alapanyagnak a keverése lehetséges, amiből nem minden szerepel benne. Mondok egy példát, amikor mondjuk érdemes a takarmányba búzát tenni kukorica helyett, akkor át tudunk váltani búzára. Amikor ez fordítva van, érdemes mondjuk kukoricát tenni a búza helyett, akkor arra szintén át tudunk váltani. Nyilván itt olyan kérdések vannak, és ezek azokat kell kiszámolni, hogy egy kukoricának milyen a beltartalma búzával szemben, és milyen az ára a búzával szemben. Tehát ez azt jelenti, hogy egy folyamatos olyan piaci utánkövetés alapján történik a receptúrázás, amivel mi be tudjuk azt állítani, hogy azt a minőséget, azt a beltartalmat, azt hogyan tudjuk a legolcsóbb alapanyagokból előállítani. És a legolcsóbb alapanyag az egy dolgot nem érinthet, a minőséget. Tehát a minőségnek mindig jónak kell lenni. Olyan nincs, hogy valamit kihagyunk belőle,
pénzért,
hogy...
Pénzért nem hagytok ki, nem tesztek minőségi kompromisszumot, akkor jól
nem,
értem?
Nem. Tehát,
és
hogyha,
miért nem?
Mert nagyon gyorsan mutatja az állat, hogyha minőségi probléma van. Tehát bármelyik állat.
Nagyon hamar lebuknátok majd kvázi.
Igen. Igen, ezt lehet mondani, tehát ez nem olyan, hogy a csirkekint kaporgál az udvaron.
Hát végül is olyan, mint a szakács, nem? Tehát, hogyha a vendégnek rossz ételt adsz, akkor nem jön el az étterembe.
Pontosan így van.
Hát ti meg az állattartók szakácsai vagytok.
Még, igen, itt a különbség az az, hogy azt nehéz megmondani, hogy ki nem jött el az étterembe utána, de miután a mi vendégeink azok nem mennek haza, ezért az azt jelenti, hogy órákkal azután, hogyha netalántál rossz minőségű tápot kaptak, akkor azt már jelzik. Tehát sajnos ilyen szempontból kénytelenek vagyunk transzparenseknek lenni, és itt most a sajnos talán mutattam így, hogy idézőjelbe tettem, hiszen hogyha nem a minőséget szállítjuk, akkor nagyon gyorsan látszik a reakció, és ez minden állatfajnál így van. Ezek olyan genetikai állatok, olyan körülmények között vannak, hogy mindent optimalizálni kell, hiszen csak akkor adja ki a genetikájának, a fajtájának a legjobbját, akár mondjuk broiler csirkéről beszélünk, akár hízósertésről, akár tejmarháról, akár húsmarháról, bár ott a ciklus azért az hosszabb, hogyha ez nincs teljes mértékben optimalizálva, az azt jelenti, hogy az állat nagyon gyorsan visszajelez. Nem eszik, többet iszik, leül, nem akar mozogni, ha túlsós, nem eszi meg a tápot, hogyha ne talán túlságosan poros a táp, akkor nem eszi meg, hogyha túlságosan kemény, akkor nem tudja megenni. Tehát ezeket mind lehet látni. Ugye az állattartása alapvetően arról szól, hogy az állatokat folyamatosan monitorozza az ember, tehát nem csak a súlyukat, akár a hőmérsékletüket, akár az elhullást, hiszen azért ilyen is van az állattartásban. Nagyon gyorsan kijönnek azok a problémák, amik azt mutatják, hogy valami nem stimmel a minőséggel.
Hát ezért is van az EU-ban, azt hiszem, állatjóléti biztos, meg szóval az egy létező szakma. Vagy
így van, és hát minden állattartó területnek kötelező állatorvos tartani, aki rendszeresen kimegy, megvizsgálja az állatállományt, megnézi, hogy mi a probléma, de nyilván az állattartó is látja a saját tapasztalatával egy idő után, hogyha ezzel valami probléma van. Én viszont azt tudom mondani, hogy nálunk azért viszonylag kevés van, hála az égnek. Tehát pont ezzel a minőséggel sok mindent meg tudunk előzni.
Sokan borzonganak, amikor meghallják ezt a sort, hogy úristen, ez a nagyipari állattartás, ez tele van méreggel, vegyszerrel, csak az otthon kapirgáló csirke, Sanyi bácsi disznója, stb. De nekem úgy tűnik, hogy azért így nem nagyon használtok antibiotikumokat, mert nem tudom ilyeneket. Van, aki azt mondja, hogy például a csirkéket muszáj antibiotikumozni, mert kis helyen vannak.
Egyébként nem muszáj antibiotikumozni a csirkéket, és egy nagyon komoly kutatási irány az, hogy hogyan lehet antibiotikummentes tápokat használni. mondom még egyszer, tehát nagyon gyorsan jelez az állat, hogyha valami probléma van, és mi nagyon gyorsan be tudunk avatkozni ebbe. És ezek nagyon-nagyon fontos fejlesztési irányok, hogy mi azt lássuk, és gyors visszajelzést kapjunk, hogyha valamin változtatni kell, vagy valami nem úgy jön, mint ahogy ezt mi eredetileg gondoltuk.
Tehát kvázi ezzel közelíteni lehet a háztáji állattartást?
Nem, szerintem nem. És a háztáji állattartásról azért vannak romantikus elképzelések.
Szerintem is.
Én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy akkor, amikor mi azt mondjuk, hogy nagyipari állattenyésztés, akkor ez csak úgy tud működni, miután azért az azt jelenti, hogy jóval több állat van egy helyen, mint mondjuk az udvaron kint. Ez csak úgy tud működni, hogyha valóban optimális körülményeket biztosítunk az állatoknak, optimális távolságot, optimális közelséget, tehát nem összeszorítva vannak az állatok, hanem úgy és olyan helyen, ahol jól érzik magukat, optimális hőmérsékletet, páratartalmat, takarmányt. Ez nagyon fontos. Ha netalántán ez nem optimális, elkezd nem nőni, elkezd kevesebb tejet adni, elkezdi rosszul érezni magát.
Effektíve kárt szenved a biznisz.
Pontosan így van, és ami még nagyon fontos, hogy mondjuk egy broiler csirkénél, csak hogy ilyen egyszerű példát
mondjuk. Még a neve is, ugye, hogy összerázadik az ember, hogy broiler csirkét nem akarok enni, igen.
Pedig mindenki eszik minden nap, szinte igen. Minden nap. Ugye a csirkehús az, amelyik a legnagyobb mértékben fogy Európában, tehát ennek a legnagyobb a kereslete, a legolcsóbb egyébként kilónként a csirkehús.
Hát persze, marhát ennék, akkor már szinte bűnözőnek ére, ilyen klímabűnözőnek éreznék
igen,
magam.
Igen, viszont ugye ott egy életciklus az a csirkének nagyságrendileg 6-7, tehát mondjuk az, hogy 40-42 nap. Amikor kint tartjuk az állatot a farmon, az azt jelenti, tehát az udvaron, mondjuk az, hogy háztájban, az nem 40-42 napig van ott, hanem mondjuk ott van 80-90 napig.
Dupla.
Dupla. Lehet. Tehát az azt jelenti, hogy dupla takarmányt adunk neki, az azt jelenti, hogy dupla vizet fog inni.
És lassabb a forgási sebessége a tőkének.
Dupla lesz a trágya kihozatal, dupla lesz a földfelhasználás, a föld terhelés. Tehát akkor, amikor mi hatékonyságról és környezetvédelemről és kibocsátási normákról beszélünk, akkor ezt ugyanúgy igenis mellé kell tenni, hogy az állat az intenzív tartásban jól érzi magát, és sokkal kisebb, mondjuk azt, hogy környezeti hatással tud felnőni, és tud ugyanolyan húsproduktumot produkálni, mint a tanyasi.
Mi késztet egy céget arról, hogy tőzsdére menjen? Röviden összefoglalva, mert el lehet lenni bőven.
Persze. Több dolog. Több dolog. Nekem, ami a fejemben volt elsőnek, az, hogy akkor, amikor mi tőkebevonásról gondolkodtunk, annak azért több formája lehet. Tehát lehet hitelből tőkét
tehát
bevonni.
Magyarul a növekedést kell szem előtt tartani,
igen.
Visszatérve
a növekedés finanszírozását, igen.
Igen.
De ha túl sok
hatóságot.
Így van, de ha túl sok hitelt vesz fel az ember, akkor sajnos a mérlege megborul. Tehát a saját tőke idegen tőke, az egy idő után már pont ezt a fejlődési gátat mutatja, hogy nem lehet túlságosan sok hitelből dolgozni, tőke oldalon is lehet.
Ára van.
Pontosan
még
így
nem
van.
Nem olcsó.
Így van, és túlságosan nagy a kitettség. Tehát akkor, amikor, és ezt nézik a bankok, meg nézi minden stakeholder, hogy a saját tőke idegen tőke arány az egy egészséges szerkezetben hol helyezkedik el, és ez nyilván üzletáganként, meg áganként változik, iparáganként változik, de ez egy fontos szempont. Tehát a tőzsde arra nagyon jó, hogyha valaki tőkét akar bevonni, akkor igenis tudjon a tőzsdén keresztül akár, vagy a tőzsdei létén keresztül tőkét vonni be. Erre például jó példa volt az, hogy mi pontosan azért tudtunk nagyon gyorsan megegyezni a High Ventures alappal, most már Focus Venturesnek hívják, 3,5 évvel ezelőtt, mert hogy tőzsdei cég voltunk, és gyakorlatilag egy tőkebevonás révén egy 5 milliárdos tőkénnyet injekciót kaptunk tőlük. Ez valószínűleg a tőzsde nélkül nem működött volna. De van ennek egy olyan hatása is, hogy igenis nagyon fontos az, hogy hogyan mi a egy cég életben mi az a non plus ultra, mi az a csúcs, amit egy cég a saját fejlődése során el tud érni. Én azt gondolom, hogy a tőzsdei lét az igenis egy olyan elitosztály, amiben jó, hogy ott vagyunk, hiszen ez egy nagyon erős transzparenciát, egy nagyon prudens működést, egy nagyon kontrollálhatóságot.
Függöny előtt dolgoztunk.
Pontosan, így van, és mi ezt büszkén vállaljuk, meg szeretjük is. És van egy harmadik dolog, hogy amikor itt beszéltünk arról, hogy hány tulajdonosa van az UBM-nek, én azt gondolom, hogy az is egy fontos dolog, hogy mi tulajdonos bevonással, új tulajdonos bevonással, kisbefektetői bevonással, intézményi befektetői bevonással azt is elő tudjuk készíteni, hogy milyen lesz ennek a cégnek az utódlása.
Most néhány perc szünet következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Horváth Péterrel.
A dzsungelharc hamarosan folytatódik.